23. Sűrű köd vett körül minden oldalról. Ütések fémes csengését hallottam. Úgy tűnt, a hang a szemben lévő terület irányából jön, tehát arra kell folytatnom az utamat. 11 néhány lépést tettem meg, amikor hirtelen felszállt a köd. Olyan gyorsan, mint amikor a színházban felhúzzák a függönyt. Váratlanul eltűnt a szürke fátyol. Hátra néztem. Mögöttem még mindig ott hömpölygött a sűrű ködfüggöny. Befette a tájat, ahonnan kiléptem. Érdekes, hogy a ködfelhő ilyen élesen ér véget. Néhány lépést tettem hátrafelé, megint a sűrű ködben találtam magam. Jó, hogy tudtam az irányt, mert a kalapáló csengő vashang elhalkult. Újra előre léptem. Ha a köd továbbra is utamat állja, biztosan beleesek a tőlem pár lépésnyire folyó patakba. Medre mély földvájatban kígyózott. Könnyen átugrottam, és egy régi rozogaház előtt találtam magam. Külalakjáról mindjárt tudtam, az a kovács műhely, onnan jöhetett a csengő acélhang. A műhely ajtaja tárva nyitva állt. A tulajdonos talán így várta az erre tévedő ritka utasokat. A ház egy szirt szélén épült, mögötte mély szakadék tátongott. A szakadék olyan széles volt, hogy a másik oldala a messzi párás ködbe burkolózva csak a képzelet világa lehetett. A sejtelmes táj kékes szürke színbe álcázta magát. A ház kicsit messzebbre esett az úttól, a mester romantikus lélek lehetett. A lombos fák, a kanyargó patak regénybe illő helyszínt varázsolt. Csodálatos dolog, hogy egy kemény munkát végző ember ilyen fellegjáró. Jó lesz őt megismernem. Egyelőre nem a környezet a táj, hanem a mester érdekelt. A kovácssal akartam beszélni, munkát hoztam neki. Elővettem a puttonyomból a kilincset. Vastag, egyedi domborműves, öntött vaskapu kilincs volt. Egykor a zombori házunk bejáratát díszítette. Idővel a kapu elkorhadt, kidőlt és rázuhant a kőlapra. Akkor törhetett el benne a téglatest alakú összekötőkar. Reméltem, hogy a kovácsmester újat tud készíteni. A kovács tőkeállvány ott állt a bejárati ajtó mellett. Azzal volt kitámasztva. Ez azt jelentette, hogy ide lovakat is hoznak patkolni. A patkolás precíz munka, nem minden mester ért hozzá. Amikor beléptem, a mester ott állt a kovács tűzhely mellett. Félig felén fordulva hevített egy lapos, hosszúkás vasat. Rövid, deres hajai és teljesen fehér szakálla arról árulkodott, hogy idős emberről van szó. Maszatos ingujját a könyöke fölé gyűrte. Elől sötét, térdig érő bőrkötényt akarta a nadrágját. Vastag disznóbőr bakancsa a szikrázó parástól védte a lábait. Nem akartam megszólítani, mert úgysem hallotta volna. A fújtató zakatolt, ő pedig a vörösödő vaslapra koncentrált. Vártam, hogy befejezze a hevítést, közben körülnéztem a műhelyben. A földes padlózatú helyiségben megvolt minden, amire egy ilyen műhelyben szükség lehet. A fújtató a kovács tűzhely felett, és persze a hatalmas üllő, amelyet töltyfatörzsből készült üllőtőkére erősítettek. Még acélabroncsokat is szereltek köréje, hogy megvédjék a repedéstől. A falon különböző fogók és kalapácsok lógtak. Egy kalapács még mindig ott feküdt az üllőn. Az adhatta az útmutató hangot számomra, hogy el ne tévedjek a ködben. Amikor a kovács kihúzta a parázs alól a vasat és az üllő felé indult, akkor köszöntem rá hangosan. Észrevett, de csak bólintott, nem hagyhatta abba a munkát, mert a felhevített vasat formázni kellett. Újra felhangzott a csengő hang, amelyet idejövet hallottam. Kis idő múlva a vas sötétvörös lett. A mester a megmunkált darabot vízbe mártotta, a sistergés és a pára betöltötte a kis műhelyt. Csak ezek után lépett hozzám, hogy megkérdezze, mi áradban vagyok. Megmutattam a kilincset, és elmondtam kérésemet. Csóválni kezdte a fejét, de mégis biztatóan mondta. Lehet, lehet, de hogy megcsináljam, több levegő kell a fújtatóba. Hát az talán nem gond. De igen, ez egy kis gond. Majd elmagyarázta, hogy a háza mögött a kőszikla oldalán egy régi vízimalom áll. Vízturbinát szerelt rá, amelynek kereken növeli a fújtatóba érkező levegő mennyiségét. A turbinát a patakvize működteti. Oda kell lemenni és kinyitni az elzáró gátat, hogy elinduljon a kerék. A gyorsabb vízfolyás erőteljesebben fogja forgatni a kereket, és több levegő érkezik a fújtatóba. Így jobb minőségű acélt tud készíteni a kilincs számára. A sziklafal meredek oldalába deszkából lépcsőket építettek be. Lefelé indulva a sok kanyartól nem látszott a malom épülete. Az utat még az is nehezítette, hogy nem volt külső korlát. A sziklafalhoz kellett simulnom, hogy megtartsam az egyensúlyomat. Lassan lépkedtem. Az egyik pillanatban lenéztem, hogy megszemléljem, merre van az épület. Csak egy recsenést hallottam, és zuhanni kezdtem. Egy szobában álltam. A félhomályban mindössze egy gyertya pislogott az oszlop oldalához erősített fali kovácsolt vas gyertyatartóban. A szoba közepén levő asztalon nő feküdt. A fehér terítő alól kilátszott a felső teste. Pőre volt. Két oldalt vastag, piszkos, több rétegű köntösbe öltözött alakok álltak. Az egyik, aki háttal állt nekem, asszony lehetett. Rongyot mártogatott a mellette lévő széken álló zománcozott lavorba. Majd kicsavarta és mosni kezdte a fekvőnő testét. A másik oldalon velem szemben egy idős szakállas, tetőtől talpig beöltözött férfi állt és figyelte a nő munkáját. Kezében hosszú, fából készült, középkori stetoszkópot tartott. Ujjai közt a levegőben forgatta. Játszott, unatkozott. Amikor a szemem megszokta a sötétséget, akkor láttam, hogy nem csak mi négyen vagyunk a teremben. Hátrébb a széles oszlop mögött asszonyok és gyerekek nézték a jelenetet. Ezt látván rájöttem, hogy ravatalozóban vagyok. Sietve a kijárat felé indultam, mert tudtam, hogy nem itt van a helyem. Tél volt. A Spanyolországból szerzett lovam ott állt a kápolna előtt. Nyerekbe ültem, és elindultam hazafelé. Poroszkálva előbb a malom melletti hídon akartam átmenni. Ott helyezkedett el a közeli kocsma. A nyomasztó kápolna és a kinti hideg miatt megkívántam egy italt. Útközben több lovaskocsival és szánnal is találkoztam. Legtöbbje szenet vagy tűzifát szállított. A kocsma épülete a híd másik oldalán feküdt. Azok a fuvarozók, akik nem fértek rá a keskeny hídra, a befagyott folyón vágtattak. Meghúztam a lovam gyeplőjét, megálltunk egy pillanatra. Mintha éreztem volna, hogy valami történni fog. Három jól megrakott lovas szán siklott át a befagyott folyón. Sorjában mentek, hogy ne szakadjon be a jég. A közvetlen közelükben mégis megrepett, majd a vastag jégtáblák felfelé mozdultak. A jégtörmelék közül, mint a gejzír, előbb csak a megfagyott lehelet szökkent fel az ég felé, majd megjelent egy nő feje, később pedig testének többi része. Világos, kékes-zöld színben csillogott, a fejét korona díszítette. Csak hogy ne legyen mezítelen, testét újatlan pánt nélküli ruha fette. Ő lehetett a jégkirálynő vagy hercegnő. A sok jövés-menés a folyón megzavarta a nyugalmát, ezért dübegurult és felszakította a jeget. A szerencsétlen fuvarozók benragadtak a jégtáblák között. A jéghercegnő nem szándékozta az emberek és a lovak életét venni, csak le akarta állítani a jégen való közlekedést. Végül is segített a szerencsétlen földi halandóknak, hogy portékájukkal együtt kimeneküljenek a jégfogságából. Ezek után mindenki a hídon közlekedett. Én is a soromra vártam, hogy átjussak, már nagyon fáztam. Amikor végre rám került a sor, vágtatva átkeltem a hídon, és a kocsma felé vettem az irányt. A kocsma épülete egy vörös téglás végház volt. Az utcáról nyílt a bejárati ajtó. Előtte egy idős ember falapáttal hányta a havat. Utat vágott a vendégek számára. Amikor odaértem, már több nyerges ló tétlenkedett ott kipányvázva. Az enyémet is melléjük kötöttem. Amikor benyitottam az első pillanatban, semmit sem láttam, mert beködösödött a szemüvegem. Le kellett vennem és megtörölnöm. Az ismert falusi kocsma helyiségre számítottam, nem arra találtam, sőt, korán sem arra. Egy nagyon modern koktélbárban ácsorogtam. A hosszú bárpult és a magas, többpolcos üvegvitrin töltötte be az egész belső teret. Nem volt sok vendég. de a jelenlevők ruhájuk alapján ítélve nem lóháton jöhettek, hanem motoron vagy sportkocsin. A fiatalok divatos öltözékben ültek az asztalok mellett és a bárpult előtt. Közelebb mentem. Egy világos kékes-zöld, spagettipántos ruhát viselő lány mellé ültem. Amikor a pultra helyeztem a kezeimet, felén fordult. Elcsodálkoztam, nemrég ugyanis még kint láttam a befagyott folyómedrében. Ő volt a jéghercegnő. Ott ült és kellemesen mosolygott. A hideg lehelet többé nem uralta testét. Egy poharat szorongatott, melyben vörösbor gőzölgött, forralt, bort ivott. Nem te voltál? De nem sikerült befejeznem a mondatot, mert a válasz gyorsabban érkezett. Nem, én a kápolnában voltam. Nagyon nem tetszett a válasz, újra kellemetlen érzés lett úrrá rajtam. Jobbnak láttam, ha elmegyek. Kint megint fújt a szél és havazott, a lovam nyerített, az öreg a falapát nyelére támaszkodva cigarettázott. Kézmozdulattal köszönt, amikor felszálltam a lovamra.